Ma egy nagyon érdekes témát hoztam, ami szerintem hiánypótló, mert ilyen mélységekben, ahogy most igyekeztem összeállítani, még nem beszéltünk erről a témáról. A lelkiismeretről lesz szó a mai alkalommal, tehát erről az én ismereteim szerint még nem volt, és megmondom őszintén, hogy nem is nagyon találtam keresztény tanításokat, pedig egy nagyon-nagyon fontos kérdés, és nem csak keresztények állnak furcsán ehhez a kérdéshez, vagy sok esetben nem tudják hova tenni a lelkiismeret dolgát, hogy mit mond előre az írás, de nagyon nagy bajban van ezzel a pszichológia is, és nem tud kimerítő válaszokat adni a lelkiismeret kérdésére, hogy egyáltalán mi is ez a lelkiismeret, vagy mit kezdjünk vele, vagy hova tegyünk, pedig Isten igéje beszél róla. Tehát, hogyha én kigyűjtöttem a lelkiismerettel kapcsolatos igéket, több mint 30 ilyen ige van, meg az utalásokkal, meg a hozzákapcsolódó igékkel talán több is, olyan 35-öt is eléri a száma. És igenis, hogy a Bibliának van nagyon komoly üzenete a lelkiismerettel, hiszen a lelkiismeret az egy olyan dolog, amitől nem tudsz megszabadulni. Mert ami ott van benned, és ott van minden emberben. Tehát az ember egy erkölcsi lény, Isten képére és hasonlatosságára teremtetett, és éppen ezért van lelkiismerete. Ez az, ami megkülönbözteti az állatvilágtól. Ugye biztosan láttál már olyan kutyust, amelyiknek a hátsó farka a lába között, a szemei leesik, persze mi úgy érzi magát, mintha állandóan bűnös lenne. Tehát láttál már ilyen kutyuskát. Na most függetlenül attól ő neki nincs lelkiismerete. Tehát bármennyire is úgy látszik, tehát az állatoknak nincs lelkiismerete, az állatoknak ösztöne van. Aztán keresztényeknek is különböző elképzelésük van a lelkiismeretről. Sokan úgy biztos hallottátok ezt a vállangyalt, hogy az egyik válladon ül egy angyal, a másikon egy démon, és akkor sugdos a füledbe. Az angyalka az jó dolgot sugdos a füledbe, a démonka az meg rossz dolgot, és akkor úgy gondolják, hogy az angyalka a lelkiismeret, vagy a rossz lelkiismeret, az pedig a démon. Na, most hadd ábrándítsalak ki ebből benneteket, nem, mert a lelkiismeret az emberben van. Sőt, ha jól megnézzük, a lelkiismeret az Isten ajándéka. Tehát meg fogjuk határozni. Na most hogy lehetne ezt mégiscsak közelebb vinni hozzátok az ilyen lelki-szellemi dolgokat? Elég nehéz kézzelfoghatóvá tenni, de mégis talán lehet, hogy ez egy jó példa. A lelkiismeret az tulajdonképpen olyan, mint egy egyszemélyes tárgyalóterem. Egyszemélyes tárgyalóterem, egy bírósági tárgyalás. És ez minden nap, mindegyikünkben lezajlik. Nap, mint nap. Képzeld, egy egyszemélyes tárgyalás az hogy néz ki? Hát ez, ha mondjuk megnéznénk fizikai szinten, nagyon vicces lenne, hogy ott van a bíró, ugye ő a bíró, közben, aki hát az ügyet tárgyalja, akinek igazságot kellene tenni, közben leszalad, mert ő az ügyvéd is, közben megvédi magát, de ő az ügyész is, mert ő közben meg a vádol is. Most képzeljétek el ezt a fizikai szinten, milyen vicces lenne. És ha ez így történne mondjuk egy egyszemélyes tárgyaló teremben, akkor mindenki mosolyogna, azt mondaná, hát ez egy agyrém. És hidd el, hogy pontosan egy ilyen bírósági tárgyalás van benned naponta többször, ahol a lelkiismereted egy személyben a bíró, a vádló és a védő is. Izgalmas dolog ez a lelkiismeret, meg fogjuk nézni, hogy mit ír erről a Biblia, és hogyan tudjuk ezt a Biblia fényében vizsgálni, és miért állítottam azt, hogy a lelkiismeret az Isten ajándéka. Azért, mert mindannyiunknak van lelkiismerete. Tehát mi a lelkiismeret? Az gyakorlatilag egy belső hang, amely irányítja a döntéseinket, segít különbséget tenni a jó és a rossz között. Tehát az emberi léleknek az egyik legfontosabb eszköze, ugye a szellemünk az összeköt bennünket Istennel, és a döntéseinket azokat a lélek szintén hozzuk meg. És gondolkodtam, hogy miért nem tanítanak erről keresztények, mert sokan nincsenek tisztában a szellem-lélek-test alapjaival, nem különböztetik meg az ember szellemét a lélektől, holott a Biblia, tehát az Új Szövetség 160, nem tudom hány helyet számoltam össze, ahol pneumát ír, a pneuma pedig szellemet jelent, szemben a lélekkel, amit pszichének psziché vagy pszüché, nem tudom, hogy ejtik ez helyesen görögül, nevez a Biblia, ami az ember lelkét jelenti. A lélek az embernek az érzéki része, akarati része, és az elme a gondolati része. Ti már ezt tudjátok, és az ember egy fizikai testben él. Na most akkor, mivel van kapcsolatban az embernek a lelki ismerete? Most a szellemével, vagy a lelkével? Tehát mindenképpen lelki szinten működik, de nagyon nehéz ezt szétboncolni, mert a lelki ismeretünk az folyamatosan változhat. Minden embernek van lelki ismerete, és biztos hallottad már azt a szót, hogy lelki ismeret furdalás, bűntudat. És sokan, azért fontos erről tanítani, mert sokan a kárhoztatást, meg a bűntudatot, azt a Szent Szellemnek tudják be az emberek. És ez teljesen téves. Mert a Szent Szellem soha nem kárhoztat bennünket, a Szent Szellem soha nem ítél el. Jézus nem azt mondta, hogy egy olyan segítőt adok nektek, aki majd elítél benneteket, meg elítéli a bűnt, hogy neked hatalmas bűntudatod legyen, és hogy igazán pocsikul érezd magad a bőrödbe, hanem pontosan fordítva. Azért, hogy a Szent Szellem a vigasztaló, a tanácsadó, ő a parakletosz, ami ügyvédünk, ami védő ügyvédünk, aki védelmez bennünket. Akkor mitől érzel bűntudatot? Mi az, ami elítél bennünket? És itt jön be a képbe az, amiről nem sokat beszélnek, az a lelkiismeret. Még egyszer mondom, minden embernek van lelkiismerete. És még valamit mondok, nem minden ember lelkiismerete egyforma. A lelkiismerete minden embernek különböző. És ez okoz nehézséget, illetve eligazodást. Na nézzük csak, hogy tehát ez egy eszköz, amely összekötheti az embert Isten törvényével, vagy éppen a világ törvényeivel. Majd mindjárt rátérünk és meghatározzuk pontosan, hogy tulajdonképpen mi is ez a lelkiismeret pontosan. De előbb nézzük az igét, Róma 2.15. Mindakik megmutatják, hogy a törvény cselekedete be van írva az ő szívükben, egyetemben bizonyságot tévén arról az ő lelkiismeretük és gondolataik, amelyek egymást kölcsönösen bádolják vagy mentegetik. Tehát tulajdonképpen ez az az egyszemélyes tárgyaló terem, hogy a lelkiismeretünk az képes bennünket vádolni, képes bennünket fölmenteni, és képes ítéletet hozni, erkölcsi ítéletet hozni a mindenkinek a saját lelkiismereti szabadságban. Tehát a keresztény életben a lelkiismeret nem csupán egy személyes iránytű, hanem a Szent Szellem munkájának az egyik kifejeződése is lehet, amely az igazság megismerésére és követésére ösztönöz bennünket. Egy iránytű az embernek a lelkiismerete. Irányítja az embert. Hogy jó dologra irányítja az embert, vagy rossz dologra, az egy más kérdés. Tehát mindenféleképpen a lelkiismeret az egy belső ösztönző erő. Tehát a mai tanításban, ebben kis rövid időben, ami maradt, nyilván nem tudjuk kimeríteni a teljes témát, mert olyan nagyon-nagyon hosszú. Tehát, hogy mit fogunk megnézni? Egyáltalán mi a lelkiismeret? Hogyan határozza meg az új szövetség a lelkiismeret, és milyen szerepet játszik a lelkiismeretünk a hitben való növekedésünkben és az Istennel való kapcsolatunkban. Tehát a Biblia tanítás, ugye gyakori útmutatások révén ugye világossá válik azt, hogy a Szent Szellem vagy a lelkiismeretünket finom hangolnunk kell, hogy hogyan viszonyuljunk másokhoz, például lelkiismeret kérdésében, nem tudom, hogy erre marad-e még idő, de ezt is meg fogjuk nézni. Tehát mi a lelkiismeret? Ugye 35 helyen néztem meg az igéből, és igyekeztem a lelkiismeretről szóló ige verseket értelmezni, hogy milyen lehet egy lelkiismeret. Mit mond erről a Biblia? Nyilván mind a 35 igeverset nem fogom felolvasni, de egy ilyen közös nevezőt összeírtam magamnak, és ezt a jegyzeteimből fogom felolvasni nektek. Tehát a lelkiismeret a Biblia szerint lehet jó, tehát erről tanít a Biblia, fedhetetlen, lehet tiszta, az embernek a lelkiismerete. Erről számos igét tudnék, Abcsel 23, 1, 24, 16, 1 Timóteusz 1, 5, majd néhány igeverset azért föl fogunk olvasni. Mi az, amit még összességében elmondhatunk? Az, hogy a lelkiismeretet meg lehet tisztítani. Erről is tanít a Biblia, meg lehet fertőztetni, meg lehet mosni, és tisztára mosni. Ezekről is mind-mind-mind szólnak az igeversek, hogy mit lehet csinálni a lelkiismeretünkkel. Ez a pozitív rész. Nézzük, hogy milyen lehet még a lelkiismeretünk a Biblia szerint, az 1 Korintus 8, 7, 10, 12 szerint. Most nem kezdek kivetíteni ezeket az igéket, majd meg fogjuk nézni. A lelkiismeret például lehet gyenge. Ugye hányszor hallottuk azt, hogy hát ennek nincs is lelkiismerete, vagy annyira érzékeny az ember, hogy a lelkiismeret lehet megsebezhető például, ezt a Biblia írja, ez egy 1 Korintus 8.12-ben találunk erre utalásokat. A lelkiismeret beszennyeződhet például, a lelkiismeret felháborodhat, elbátorodhat például a céltévesztésre. A lelkiismeret lehet rossz vagy bűnös az ember lelkiismerete. Ugye az ember nem bűnös, hanem majd pontosan meg fogjuk határozni, hogy mi a lelkiismeret, és én hiszem, hogy ezt meg fogjátok érteni, akkor nagyon-nagyon sokat fog nektek segíteni, és nagyon sok megértést fog adni mindannyiunknak a lelkiismeret miben léte. A lelkiismeret kiéghet például a Csia fordítás szerint. Megbélyegezhető, mint egy forró vas. Tehát tulajdonképpen akkor most mi is ez a lelkiismeret? A lelkiismeretnek a fordítás az öntudatra, hogyha megnézzük a szónak a jelentését, majd ezt még itt fogjuk menet közben tárgyalni, arról, hogy mit tartasz helyesnek, és mit tartasz helytelennek. Tehát miről szól a lelkiismeret? Ugye mondom, hogy egy ítéletről van szó, egy olyan önismeret, egy olyan belső öntudat arról, hogy mi az, amit helyesnek vagy helytelennek tartasz. Ez a te lelkiismereted. A lelkiismeret az különböző erkölcsi normák alapján különböző eredményeket hoz az emberek számára, tehát ezért mondja, amit helyesnek hiszel, az nem feltétlenül azonos azzal, ami valóban helyes vagy helytelen. Tehát most mit tudunk akkor ebből megállapítani? Hogy a lelkiismeret az nem biztos, hogy helyes iránytű minden esetben. Például, ugye hozhatnék példát erre, egy kannibál lelkiismeret furdalás nélkül megeszik egy embert. Semmilyen lelkiismeret furdalás nem okoz neki. Látjuk azt, hogy keresztényeknek a lelkiismerete is különböző, és néha tesznek olyat keresztények, amin az ember elcsodálkozik, hogy hívő keresztény, és minden lelkiismeret furdalás nélkül olyan dolgokat cselekszik, ami nem helyén való, és elcsodálkozol, hogy ez meg hogyan lehetséges. Úgyhogy a lelkiismeret miatt van, akinek a lelkiismerete egy kicsit több mindent megenged, mint amit az írás megenged. És éppen ezért nagyon fontos az, hogy a lelkiismeretünket úgymond be kell állítani, kalibrálni kell. Biztos láttam már olyan mérleget, amelyik nem pontosan mér. Ugye főleg, amikor fogyókúrázol, akkor mindig sokat mutat. Tehát ilyenkor, vagy megveszel egy műszert, egy órát, és akkor az nem pontosan működik, akkor azt mondják, ezt kalibrálni kell, be kell állítani, hogy helyesen mérjen. Ugye Isten nem véletlenül adta a lelkiismeretet, pontosan azért, hogy hallgassunk rá, és hallgatunk is rá, és a lelkiismeretünk alapján hozunk meg néha döntéseket, a lelkiismeretünk alapján érzünk néha felmentést, és érzünk néha vádlást. A lelkiismeret, a rossz lelkiismeret, amikor valakinek nincsenek rendben a dolgai, az olyan, akár még az öngyilkosságig is elviheti az embereket, mert mondjuk a lelkiismeret miatt olyan mély bűntudatot érez, nem lát kiutat, nem lát megoldást, és a lelkiismeret az egy kegyetlen bíró, és nem tudsz tőle megszabadulni. Azért is kell erről, hogy szóljak, hogy prédikáljak, hogy mindegy, hogy hova mész, a lelkiismeretet azt mindig magaddal viszed. Tehát a lelkiismeretről még egyszer, hogy a te öntudatod arról, hogy mi az, amit te helyesnek tartasz, vagy rossznak tartasz. Az nem biztos, hogy az a helyes, vagy az a rossz, de ez egy belső öntudat, ami ott van benned. És majd fogunk megnézni példákat. Tehát a lelkiismeret az a belső ember hangja, amely irányt mutat az erkölcsi döntéseink folyamán. Tehát ez a belső ösztönző segít felismerni a helyest és a helytelent, arra sarkal, hogy összhangban éljünk ezekkel az értékekkel. Tehát a keresztény szemlélet szerint a lelkiismeret Isten ajándéka, amely lehetővé teszi, hogy az ember Istennel való kapcsolatában hitelesen és felelősség teljesen tudjon élni. A lelkiismeret ugye nem csupán emberi érzelem vagy társadalmi normák eredménye, hanem a Biblia tanít erről, és most nézzük meg a példabeszédek 20-27-et. Azt mondja, az Úrtól való szövétnek az ember szelleme, aki megvilágítja a szívnek minden rejtekét. Megállok egy pillanatra. Tehát, az Úrtól való szövétnek az embernek a szelleme. Az újjászületetlen ember az elveszett, az újjászületetlen ember az elveszett, az újjászületetlen, a Krisztussal nem kapcsolatban élő, lévő ember szelleme az a bukott ördögi, gonosz, emberi, önző természet. Ez a természetünket cseréli ki Isten, amikor újjászületünk, akkor Isten szelleme és az ember szelleme egyé válik. Tehát innentől kezdve, ugye Isten szelleme bennünk él. És Isten szelleme tábort jár bennünk, Isten szelleme megvizsgál bennünket, bennünk lévő Isten szelleme által képesek vagyunk gyógyulást elfogadni. Az Isten szelleme bennünk él, és azt mondja az írás, hogy megvizsgálja a szívnek rejtekét. Azt mondja az írás, hogy a Szent Szellem az még az Istennek a mélységeit is vizsgálja. Tehát Isten tudja a gondolatainkat, Isten ismeri a mi lelkiismeretünket, Isten ismer bennünket, ismer mindenféle területen. Tehát ez azt jelenti, hogy a lelkiismeret Isten szellemi munkájának a része, amely tükrözheti, nem hogy tükrözheti, hanem tükrözi az ő akaratát és az igazságát. És hogy jut el ez az igazság a mi lelkiismeretünkre, hogyan formálja ez a mi lelkiismeretünket, erről mindjárt fogok nézni. Tehát a lelkiismeret működése, mi a lelkiismeret feladata? Tehát mi az, amit meg tudunk állapítani? Tehát értékeli a tetteinket, tehát megítéli a tetteinket, a lelkiismeret. Tehát amikor lelkiismeret furdalást érzel, ugye sokan azt tanítják, és még a felső oktatásban is azt tanítják, teológián is van, ahol azt tanítják, hogy az Isten szelleme az elítéli a bűn miatt az embert. De Isten szelleme nem a hívő keresztényt ítéli, hanem a világot ítéli meg. Óriási különbség. És itt van az, amikor nem veszik figyelembe az embernek a lelkiismeretét. Mi az, ami elítél téged, amikor rosszat tett? Ki az, aki még nem érzett soha lelkiismeret furdalást? Én remélem, hogy ebben a teremben nem ül ilyen ember, mert az teljesen érzéketlen, annak kiégett a lelkiismerete, az minden erkölcsi iránymutatás nélkül való. Volt már az, hogy rosszat tettél, és mindenki előtt eltagadtad. Egy valakit nem tudsz lerázni soha, és ezt ne felejtsd el, az a saját lelkiismeretet. Mert lehet, hogy mindenkit becsapsz, lehet, hogy mindenkit átversz, lehet mindenkinek mondod, hogy minden oké, és közben a lelkiismereted az pontosan tudja azt, hogy amit te teszel, az jó vagy rossz. És a lelkiismeretedet bármennyire szeretnéd száműzni, bármennyire szeretnéd kiűzni a testedből, nem tudod, mert fog mondani ítéletet fölötted. Vagy fölment téged, vagy bűntudatot okoz neked, lelkiismeret furdalást, ahogy ezt a világ szokta mondani. Tehát a lelkiismeretünk az egy műszer. De ugye, ha a GPS is nem jól van kalibrálva, nem jól van ki az, akit már vitt el GPS a sűrűbe, ugye? Tehát akik autóztok, vagy tudjátok, hogy főleg ez a régi GPS-ek, most már az újabbak, hál' Istennek jobbak. Egyszerűen volt, hogy úgy elvitt bennünket, hogy majd belementünk egyszer a Dunába. Még ilyen régi GPS volt, ugye? Tehát azért, mert nem megfelelően volt beállítva, nem megfelelően volt kalibrálva. És az ember lelkiismerete az lehet rosszul kalibrált, lehet rosszul beállított, és ugyanúgy elvihet a helytelen irányban, teljes lelki nyugalommal, teljes lelkiismeret furdalás nélkül bemész a sűrűbe, kárt okozol másoknak, és egy rossz erkölcsi ítélet van, és még akkor teljesen jól érzed magad belül. Tehát mi az, amit értékel a lelkiismeretünk? A tetteinket, még a gondolatainkat is, a szándékait, és ezek alapján a lelkiismereted kimondja az ítéletet. Minden nap ez játszódik le benned, és mindezt a lelkiismeret végzi. Na, fogunk nézni dolgokat. Tehát két alapvető funkciója van a lelkiismeretünknek. Az egyik az az irányítás. Tehát segít eligazodni a jó és a rossz között, irányt mutatva a helyes cselekvéshez. Most kérdezhetnéd, akkor mit csinál a Szent Szellem? A Szent Szellem, majd mindjárt szó lesz, arról külön fogok róla beszélni, nyilván a lelkiismeretünkre sok minden befolyással van, majd erről is fölírtam sorba, hogy semmit ne felejtsek ki. Tehát segít eligazodni a jó és a rossz között, irányt mutat a helyes cselekvéshez. Az embernek a lelkiismerete. Nyilván, mint hívő keresztény, bennünket a Szent Szellem is segít, hogy a lelkiismeretünk az a helyes irányba legyen beállítva, és jó irányba vezessen bennünket, de nyilván nem csak a Szent Szellem van ránk hatással sajnos, hanem van egy hústestünk, és van egy külvilág is. Tehát két alapvető funkció. A másik funkciója az pedig a figyelmeztetés. Tehát ha eltérünk az erkölcsi normáktól, a lelkiismeret bűntudatot kelt, amely visszahív bennünket Istenhez és az igazsághoz. Tehát a lelkiismeret az egy nagyon-nagyon jó vezető tud lenni a számunkra. A bűntudat, az a bűntudat, amiről én beszélek, az nem a bűnösség tudat. Tehát jól értsétek, amit mondok, egy kereszténynek nem kell, hogy bűntudata legyen, hanem igazságtudata legyen, megigazultságtudata, mert Krisztus bennünket megigazított. Ez nem isteni ítélet, amikor a lelkiismeret elítél téged, hanem ez a te önismeretednek az ítélete, mert te önmagad tudod, hogy rosszat tettél, és ilyenkor egy egészséges bűntudatot érzel. Tehát az nem azt jelenti, hogy bűnösség érzés Isten előtt, hanem nem Isten ítél el, hanem a te lelkiismereted mondja azt, hogy hé, haver, ezt nem jól csináltad, ez így nem oké, ez így nincs rendben. És ezt az ítéletet mindenkinek kimondja a lelkiismerete. Nyilván ezt a lelkiismeretet el lehet nyomni. Lehet sok mindent csinálni ezzel, de a helyes, jól beállított lelkiismeret, amikor figyelmeztet bennünket, amikor érezzük, hogy ez így nem jó, a lelkiismeretet szól hozzád, akkor ez egy figyelmeztetés arra, hogy igen, térjünk vissza a helyes úthoz. Nagyon érdekes, tehát a lelkiismeretünk alapján döntünk. Luther Mártonnak van egy nagyon híres mondása. 1521-ben, ha jól tudom, április 17-én volt a Wormsi országgyűlés, illetve Wormsi disputa, ahol Luthert odaállították a bíróság elé, és az akkori római katolikus birodalom arra akarta kényszeríteni, hogy vonja vissza a tanításait Luther. És van egy nagyon-nagyon híres mondása, amelyik úgy szól, nagyon híres kijelentés, amelyik így szól, azt mondja, az én lelki ismeretem az az Isten igéjének a fogja. Azt mondja, nem tehetem, hogy visszavonjam ezeket a tanításokat. Tehát, hogy a lelkiismeret annyira erős tud lenni, egy épp erős lelkiismeret, hogy akár az élete sem volt drága. Egyébként elhatározták, hogy kivégzik, csak Bölcs Frigyes elraboltatta, és ugye Warburg bárába lefordította németre a Bibliát. Úgyhogy nagyon-nagyon híres munkája volt, de egy nagyon híres mondás a Luthernek, azért erről tudjatok. Tehát azt mondja, hogy nem tehetem, nem vonhatom vissza a tanításomat, mert az én lelkiismeretem az Isten igéjének a fogja. Tehát ez a helyes lelkiismeret. Ez nem jelenti azt, hogy mindent Luther tökéletesen tanított, az nem jelenti azt, hogy ő nem hibázott, vagy nem voltak akár teológiai tévedése is, amit ma már, de akkor is ő a legjobb lelkiismerete szerint, a legjobb meggyőződése szerint döntött. Még akkor is, hogyha ez az életébe kerülhetett volna. Tehát nem engedte meg a lelkiismerete azt, hogy ő másképp tegyen, mint amit ő helyesnek ítél az Isten igéje alapján. Tehát ezért fontos, hogy a lelkiismeret Isten igéje által folyamatosan tisztítsuk és fejlesszük. Mint az előbb mondtam, a Biblia igeversek támogatják azt, hogy a lelkiismeretet meg lehet tisztítani a holt cselekedetektől is. Most nézzük meg, hogy milyen kapcsolata van a lelkiismeretünknek a Szent Szellemmel, tehát hogy tisztázzuk ezt is. A lelkiismeret működésének alapját a Szent Szellem kellene, hogy adja egy hívő keresztény számára. Tehát nem csak vezet minket, hanem megerősíti a lelkiismeretünket is, hogy összhangba legyen Isten akaratával. Ugye a Szent Szellem az megerősít bennünket. Ő a mi segítőnk, segítségére van a mi hitetlenségnek, erőtlenségünknek, és a lelkiismeretünket is megerősíti. Róma 9.1. Azt mondja az írás, igazságot szóló Krisztusban nem hazudok, lelki ismeretem velem együtt tesz bizonyságot a Szent Szellem által. Tehát ez a helyes keresztény ismeret, hogy a Szent Szellem által képes bizonyságot tenni. Jó? Tehát ez azt mutatja, hogy a lelki ismeretünket nem önálló erkölcsi iránytű, hanem a Szent Szellem segítsége révén pontosabbá és megbízhatóbbá tehetjük. Tehát az embernek a lelkiismerete önmagában véve nem alkalmas arra önmagában, hogy az igazság útján vezesse. Tehát nem egy megbízható iránytű. Hányszor mondják a világban, hogy cselekedj a lelkiismeretet szerint. Minden embernek más a lelkiismerete. A lelkiismeret az nem az igazság. A lelkiismeret az az ember ugye, önismerete, mint ahogy ezt már az előbb mondtam, hogy önismerete egy öntudat arról, hogy mit tartunk helyesnek és mit tartunk helytelennek. Tehát, amikor a lelkiismeretünk jól működik, hogy akkor nem csak a saját életünket irányítja a helyes úton, hanem másoknak is példát mutathatunk. Tehát nagyon fontos, hogy a lelkiismeretünk az épp legyen és helyes legyen, mert a lelkiismeret eltorzulhat, mindjárt a következő igeverset megnézzük, az 1 Timóteusz 4.1 és 2, mit ír erről? Tehát ugye a Biblia arra figyelmeztet, hogy a lelkiismeret sérülhet, ha az ember folyamatosan figyelmen kívül hagyja azt, vagy hogyha gonosz, céltévesztő, vagy akár úgynevezett bűnös életmódot folytat. Nézzük, a 1 Timóteusz 4.1.2. A Szellem pedig nyilván mondja, hogy az utolsó időben némelyek elszakadtak a hittől, hitető szellemekre és gonosz szellemek tanítására figyelmezvén. Azt írja, hogy hazug beszédűek képmutatása által, akik megvannak bélyegezve a saját lelkiismeretükben. Tehát ha nagyon sokáig figyelmen kívül hagyod Isten igéjének a tanítását, ugye a lelkiismeretet a szívhez köti a Biblia. A Jeremiás 31-ben ugye azt olvassuk, hogy majd egy új szövetséget fog Isten kötni Izrael házával, ígérte ezt Jeremiás korában, aki 600 évvel Krisztus születése előtt volt próféta, hogy majd egy olyan szívet fog nektek adni, hogy kiveszi a kőszívet belőletek. És majd egy hússzívet fog adni nekünk. Tehát a szív ad az embernek a belső részét, a legbelső részét jelenti, Jelentheti ez néha együtt a szellemünkkel és a lelkünkkel is, de inkább a lélekhez köti leginkább a Biblia. Tehát megkeményülhet, torzulhat a lelkiismeret, és ez veszélyes lehet az ember számára, mert megakadályozza az embert abba, hogy felismerje Isten akaratát, el lehet nyomni a lelkiismeretet. Amikor tudod azt, hogy rosszat tettél, amikor helytelenül tetted, de mit csinálsz? Félre tolhatod a lelkiismeretedet, és fölmentheted magad. Hát az nem számít, mert ez belefér. És ezért sokszor látjuk azt, hogy az eltorzult lelkiismeretű emberek olyan dolgokat tesznek, hazudoznak például rendszeresen, és ez nekik belefér. Miért? Mert eltorzult a lelkiismeretük. Mert félretolták Istennek az igéjét. Voltak olyan keresztények, akiket el kellett küldenünk a gyülekezetből, mert loptak, kicsaltak pénzeket a másiktól, és ezt teljes jó lelkiismerettel tették, a végén még ideált és még mosolygott, az emberek szemébe képes volt nézni, és semmilyen lelkiismeret furdalása nem volt. Ez egy teljesen eltorzult lelkiismeret, és egy ilyen lelkiismerete lehet akár kereszténynek is. Félre lehet tolni ezeket a dolgokat, félre lehet tenni az embernek a lelkiismeretét, át lehet lépni rajta. Egy dolgot nem tudsz, nem tudod kidobni magadból, mert ott van benned. És mehet. Tehát mi a célja? Az, hogy miben akadályozhatja az ember, tehát az, hogy felismerje Isten akaratát és a helyes utat. Tehát egy eltorzult lelkiismeretnek mik a jelei? Érzéketlenség a gonoszsággal szembe. Egy eltorzult lelkiismeret érzéketlenné válhat minden dologgal szemben. Az ember már nem érzékeli a gonoszt, nem érzékeli a rosszat, ez egy eltorzult lelkiismeret. Aztán lehet az ellenkező irányba is eltorzulva a lelkiismeret, amikor az embernek túlzott az önvádja, amikor túlzott szigor van, túlterhelt lelkiismeret, indokolatlanul érez bűntudatot. Hányszor volt az, hogy bűntudatot éreztél, holott nem kellett volna? Tehát két szélsőség is van. Van, hogy az egyik irányba tolódik el, vagy a másik irányba. Tehát nagyon fontos az, hogy a lelkiismeretünket tisztán tartsuk, és jó lelkiismeretünk legyen, vagy lehetnek olyan erkölcsi normák is, ez a relativizmus. Az erkölcsi normák eltorzulása a személyes érdekeken alapuló igazságérzet. Igaza van, mert XY mondta. Hallottuk ezt néhányan? Ez is egy eltorzult lelkiismeret, azért, mert ő mondta az igaz. Tehát ez érdekekhez, személyekhez, ezért mondja a Biblia, hogy ne legyetek személyimádók. Mindegy, hogy egy kedvelt személy az hazudik, vagy egy ünnepelt sztárnak milyen az élete, hogy erkölcsileg egy nulla, de mégis támogatják az emberek, mert az Y mondta. Ez is egy eltorzult lelkiismeret. És az igazság érzet az a különféle érdekekhez vagy csoportokhoz kötődik. Tehát miért fontos a lelkiismeretnek a tisztasága? Tehát tiszta lelkiismeret, tehát ez egy legfontosabb a hívő keresztény életében. Nézzük meg az Abcsel 24.16-ot. Mit mond Pál? Ebben gyakorlom pedig magam, hogy botránkozás nélkül való lelkiismeretem legyen Isten és az emberek előtt mindenkor. Pál, amikor kihallgatták, amikor Festus előtt ott állt, meg Agrippa király előtt, akkor Pál apostol a következőt mondta, és ez megdöbbentő a Pál múltját ismerve, hogy én tiszta lelkiismerettel szolgáltam mindenkor Istent. Húha, tényleg Pál? Tényleg így volt? Te Pál most nem hazudsz? Pál nem hazudott, mert Pálnak tiszta volt az ismerete. Tiszta volt az önismerete akkor is, amikor a keresztényeket gyilkolta. Mert ezt egy rossz lelki, ő nem tudta, hogy ez egy rossz lelki ismerete, mert ez volt az ő belső tudata. Ezt tartotta ő helyesnek legbelül, hogy ez a keresztény társaság, hát ez egy istentelen pogány banda, ezt ki kell írtani, ezeket meg kell ölni. És amikor Pál megtért, amikor volt a párforduló, tehát látjuk, hogy az embernek a lelkiismerete hogyan változhat, és hogyan függ a neveltetésétől, hogyan függ attól, hogy hol szocializálódott, mit tanult, mire tanították. Az ember lelkiismerete így hoz egy értékrendet, egy belső értékrendet, ami alapján megállapítja, hogy ez helyes vagy helytelen. Tehát ez minden embernél változó. Tehát Pál apostol ezt mondja, hogy na most mit biztosít a tiszta lelkiismeret? És tényleg tiszta volt a lelkiismerete. Az nem azt jelenti, hogy a helyes dolgot tette. Nem azt jelenti, hogy a tiszta lelkiismeretből tette, hogy akkor az igazságot cselekedte. Vagy éppen fordítva, hogy éppen hamisságot cselekedett. Van erre is példa. Hogy amikor odaállították a tanítványokat a Sanhedrin elé, hogy ti miért hirdetitek ezt a Krisztust? Akkor mit mondott Péter? Nekünk inkább Istennek kell engedni. Tehát ugye lehet, hogy volt lelkiismeret furdalása, nem tudjuk, mert a Biblia azt is tanítja, hogy igen, engedelmeskedjetek az előjáróitoknak. De ilyenkor fölüllépte, vagy éppen amikor a Péternek leereszkedett a kosár, mielőtt Cornélius házába vitték, az apostolok cselekedeteibe, és mindenféle csúszómászó állat volt, tisztátalan állat, amit a zsidók nem ehettek, és Isten azt mondta neki, Péter, öljed és egyél. Na most akkor, hogyha ő a lelkiismeretére hallgat csupán, akkor mit csinál? Hát akkor nem nyúl hozzá ahhoz az ételhez. De a lelkiismeretünket fölül kell, hogy írja Istennek az igéje és Istennek az igazsága. És ez Péter esetében megtörtént. Ő ilyenkor nem a lelkiismeretére hallgatott, mert a lelkiismeret lehet rossz tanácsadó is. Tehát amikor azt mondják neked, hogy hallgass a lelkiismeretedre, igen, hallgass a lelkiismeretedre, de a tiszta lelkiismeretre hallgass, és ne pedig az eltorzult lelkiismeretre. Tehát, hogyha megnézzük, a tiszta lelkiismeret mit biztosít? Az, hogy békességben élhessünk önmagunkkal. Mert az az ember, aki soha állandóan baja van saját magával, aki folyamatosan elítéli magát, aki haragszik a világra, haragszik saját magára, annak az ember az nem él békességben önmagával. Annak nincs belső békéje. Mert mit mond Jézus? Békességet hagyok nektek. Nem úgy adom nektek, ahogy a világ, ne nyugtalankodjék a ti szívetek, se ne féljen, mondja az írás. Igaz? Tehát a tiszta lelkiismeret, az biztosítja az embernek a békességét, ugye elsősorban önmagával. Ha önmagával nincs jóba, akkor nem lesz jóba másokkal sem. Ahogy elítéli önmagát, ha önmagát elítéli, ha önmagát állandóan kárhoztatja, ha önmagáról állandóan úgy beszél, hogy ő micsoda rossz, meg akármi, akkor úgy fog beszélni másokról is. Mert van egy rossz mércéje, van egy szélsőségesen eltorzult lelkiismerete, nincs rendben ez a dolog. És a másik az, hogy ha torz a lelkiismerete, akkor nem lehet a kapcsolata jó Istennel sem. Fontos dolog ez a lelkiismeret szerintetek? Nagyon-nagyon fontos. Tehát ez fontos. Na tehát akkor megnézzük egy kicsit, hogy összegezve most akkor, amiről eddig beszéltünk, hogy mi is a lelkiismeret. Isten ajándéka, amely segít eligazodni az élet bonyolult erkölcsi kérdéseiben, ugyanakkor szükséges, hogy folyamatosan tápláljuk, tisztítsuk az Isten igéje és a Szent Szellem vezetése által. Ezáltal nem csak a személyes hitünket erősítjük meg, hanem mások számára is példát tudunk mutatni. A lelkiismeret tisztasága és helyes működése kulcsfontosságú ahhoz, hogy Isten akaratába járjunk. Kezd már úgy derengeni úgy nagyjából, ugye, hogy mi ez a lelkiismeret. Egyáltalán hogyan működik ez a lelkiismeret. És bizony erről ez egy nagyon-nagyon fontos üzenet lesz szerintem sokak számára, akik állandó lelkiismeret furdalást, állandó önkárhoztatást éreznek, hogy az nem Isten ítélete, nem Isten ítélel ilyenkor, amikor pocsékul érzed magad. Némelyik keresztény tényleg úgy jár, mint az a kutyus, akit az először említettem, hogy állandóan le van hajtva a feje, állandó bűntudata van, és állandóan a bűnösség érzéséről beszél. Ez egy eltorzult lelkiismeret. Ez nem a tiszta lelkiismeret, amelyik folyamatosan egyenesbe tartja. Synédesis, ez a Bibliába a jelentése, mondom, 30 valahányszor fordul elő, ugye ez a szó a görögbe. Ez annyit jelent, hogy az a szó jelentése együtt tudni, vagyis közös tudás. Tehát együtt tudni, egy közös tudás. Ez a szó jelentése, és azt hiszem, amire eddig beszéltünk, ez igen, tudjuk azt az öntudatunkból, tehát egy jó vagy a rossznak az ítélete. Tehát összetett kifejezés arra utal, hogy a lelkiismeret az ember belső képessége, amely az ember lelkében hat, irányítja az érzéseinket, az akaratainkat, de az elmében formálódik meg. Tehát vagy összhangban van Isten akaratába, vagy ellene. Ezt még egyszer elmondom, mert egy kicsit bonyolult. Tehát a lelkiismeret az ember belső ítélő képessége. Ez a lelkiismereted, amely az ember lelkében hat. Mire hat? Ugye irányítja az érzéseinket. A bűntudatodban hogy érzed magad? Hát pocsékul. Ja? Ha már volt ilyened, akkor tudod, hogy valamit elrontottál, nem is te, vagy tudatlanul, vagy véletlenül, és akkor nagyon. Tehát nyilván irányítja az érzéseinket. Irányíthatja az akaratunkat is. A lelkiismeret alapján akarhatunk olyan dolgokat, amiket a lelkiismeret diktál. És mindez hol dől el? Az embernek az elméjében. Mint hogy minden az elménkben van, tehát formálja az elménket. Na most, ezek a döntések lehetnek összhangban Isten akaratával, de lehetnek ellene is. Tehát ez egy nagyon-nagyon-nagyon érdekes dolog. Tehát az Új Szövetség tanításaiban a lelkiismeret tehát nagyon-nagyon fontos szerepet játszik, sokkal nagyobbat, mint hogy eddig hallgattunk róla, és itt az ideje felfedni a leplet erről is. Tehát az ember elkölcsi életének irányításában és a bűntudat felébresztésében van, amikor az ember eltér Isten parancsaitól. Tehát amikor egy hívő keresztény odáig jut, hogy már nem számít a házasságtörés, amikor már nem számít az, hogy valaki lop, hogy valaki hazudik, valaki csal, vagy bármi, ez egy eltorzult lelkiismeret. Az a lelkiismeret, az egy sérült lelkiismeret. És ilyen lelkiismerete nem csak a világnak lehet, hanem a kereszténynek is. És mivel ez az önértékrendje, ezen önértékrend alapján állapítja meg és hozza meg a döntéseit, hogy mi helyes és mi helytelen. Tehát az, hogy helyes vagy helytelen, ez nézőpont kérdése, lelkiismeret kérdése. És sokszor félreteszik, eltapodják azt a lelkiismeretnek azt a belső hangját, és ilyenkor az embernek a lelkiismerete olyan mértékben sérülhet, hogy egyszerűen teljesen letér Isten útjáról. És figyelmen kívül hagy minden erkölcsi útmutatást. Pedig az ember az egy erkölcsi lény is. Jó? Tehát a Biblia tele van erkölcsi útmutatásokkal is. Tehát mikor erről beszélünk, akkor mindig megvádolnak minket, hogy milyen vallásosak vagy. Ez nem vallásosság. Ez Istennek a rendszere, amely vezeti a hívőt, és Isten azt akarja, hogy egy hívő, egy Krisztusban hívő, az nem olyan legyen, mint egy pogány ember. És ezért szeretné Isten, hogyha mi jó lelkiismerettel lennénk. Jó, tehát Pál apostol gyakran ugye, hivatkozik a lelkiismeretre, Pál levelében van egyébként a legtöbbször ott fordul elő ez a szó, ez a szinedézis szó. Annak működése Isten munkájának tulajdonítja az ember belső világában. Ugye Pál így ér erről, és a Róma 2.14 és 15-ben, nagyon hisz. Mert amikor pogányok, akiknek törvényük nincsen, a természet törvény dolgait cselekszik, amikor ők törvényük nem lévén önmaguknak törvényük, mint akik megmutatnák, hogy a törvény cselekedete be van írva az ő szívükben, egyetemben bizonyságot tévén arról az ő lelkiismeretük, gondolataik, amelyek egymást kölcsönösen vádolják, vagy mentegetik. Ha az ember nem adott volna, ha Isten nem adott volna az embernek lelkiismeretet, gondoljátok bele, milyen szörnyű világ lenne. Az emberi lelkiismeret, az sok mindentől visszatartja az embert, és persze egy rossz lelkiismeret sok mindenre ráveszi az embert. Tehát az ember az egy erkölcsi lény is, és nem erkölcs nélkül való. És ezt lehet figyelmen kívül hagyni, és Pál apostol pont ezt hányja a pogányok szemére, hogy bár Isten megismerték, tudták, hogy ő kicsoda, mégis figyelmen kívül hagyták. Félretolták, elnémították a saját lelkiismeretüket Isten dolgaival kapcsolatban. A világ ma pontosan ugyanezt teszi. Ugyanezt teszi az abortusz kérdéssel, ugyanezt teszi az LMBTQ kérdéssel, és lehetne folytatni egy eltorzult, lelkiismeretű embereket gyárt sorba, amelyik eltérnek Isten igazságától, Isten törvényétől, Isten szándékától, az Isten által alkotott rendről. Ugye mi a bűn gyakorlatilag? Az Isten rendjének a megsértése. Ezt nevezhetjük bűnnek gyakorlatilag. Jó? És teljesen lelkiismert furdalás nélkül képviselnek emberek helytelen dolgokat, és tudod mit? Mindezt tiszta lelkiismeretből teszik. Ez a vicc az egészben, ezzel a lelkiismerettel. Mert eltorzult, elidegenült az isteni fajta élettől. És ennek óriási veszélyei vannak, egy erkölcsi romlás az hoz önmagával gazdasági romlást, és sok mindent állandóan szidják, hogy hol van Isten, mert lövöldözés volt az iskolából. Hol lenne Isten? Ott, ahova küldtétek, kirúgtátok az iskolából. Kirúgtátok a gyermeknevelésről, majd az LMBTQ az majd fölneveli a te gyermekeidet, például. Nem szeretnék politizálni, csak ezek aktuális kérdések ma az életünkben. Miről van itt szó? Egy teljesen eltorzult lelkiismeretről, amíg figyelmen kívül hagyja Istennek az igényét és Istennek a beszédét. Tehát ugye nem csak az egyéni döntéseinket segíti a lelkiismeretünk, hanem az Istennel való kapcsolatunk állapotában is ugye fontos szerepet játszik, ezt már az előbb említettem. Pál apostol szerint a tiszta lelkiismeret a hit követeléseinek az egyik alapvető eleme. 1 Timóteusz 1:5. A parancsolatoknak a vége a tiszta szívből, jó lelkiismeretből és az igaz hitből való szeretet. Tehát látjátok, hogy itt is említi Pál a tiszta lelkiismeretet és az igaz hitből való szeretet. Tehát ezt mutatja, hogy a lelkiismeret tisztasága nélkül az ember könnyen eltérhet a hitnek az útjáról is. A lelkiismeret 4 fő szerepe az új szövetség szerint, hogy mi a feladata a lelkiismeretnek. Nézzük, az első dolog a figyelmeztetés, hogy a lelkiismeret felhívja a figyelmet a gonoszságra, a céltévesztésre, bűnre és annak következményeire. Tehát a bűn az tönkre teheti az embert, függetlenül attól, hogy Jézus már leszámolt a bűnnel. Mi nem vagyunk bűnösök, nincsen bűn probléma, hanem bűnös probléma van, illetve bűnös cselekedet probléma, céltévesztés, egy rossz irány. Tehát figyelmeztet a lelkiismeret. Útmutatást ad, segít eligazodni erkölcsi kérdésekben, és segít abban, hogy ugye helyes döntéseket hozzunk, és tényleg az szerint, a tiszta lelkiismeret szerint cselekedjünk. Bűntudatot ébreszt. Na most ez nem az a fajta bűntudat, hogy a bűnösség tudat, jól értsétek, amit mondok, mert a bűntudat az nem kell, hogy része legyen egy hívő kereszténynek, viszont föl kell, hogy ismerje a bűnt, a céltévesztést, az, ami nem Isten szerint való. Ha az ember eltér Isten akaratától, a lelkiismeret bűntudatot kelt, és itt tévesztik össze, hogy a Szent Szellem ítél el. Nem a Szent Szellem ítél el, hanem a saját lelkiismerete ítéli el az embert. A Szent Szellem nem ítél el senkit. A Szent Szellem egyetlen keresztényt sem ítél el, és már sokatszor mondom, azért, hogy megjegyezzétek. Tehát ez nagyon fontos. És itt, amikor nem tudnak különbséget tenni a Szent Szellem, a lélek, meg a lelkiismeret között hívő keresztények, azért is tartom fontosnak ezt az üzenetet, hogy ezt értsük meg, és biztos, hogy egy kicsit úgy jobban helyre tesz bennünket. Ha most egy kicsit tömény, amit mondok, majd visszahallgatjátok a felvételről, aztán hát, ha jobban eligazodtok, vagy jobban összezavarodtok, nem tudom. Tehát segít eligazodni, hogy erkölcsi kérdésekben is helyes döntést hozni. A másik az, tehát, hogy ugye a bűntudat ébresztés, tehát Isten akaratából, tehát ugye a lelkiismeret úgy van megalkotva, hogy az bűntudatot kelt, és arra ösztönzi az embert, hogy megtérjen a céltévesztéséből. Tehát a lelkiismeret az segít nekünk, ösztönöz. És a negyedik, ami nagyon fontos szerepe, a békességnek a forrása. Ha nem jó a lelkiismereted, akkor nem lehet békességed, ugye sem saját magad, sem az ember, sem Isten számára, nem találsz belső békét, és nem találsz semmilyen nyugalmat. Hogyan a Szent Szellem és a lelkiismeret együttműködése, itt majd csia fordítást is meg fogunk nézni, és FOFO egyszerű fordítást is. Tehát az új szövetség tanítása szerint ugye a Szent Szellem közvetlenül hat a lelkiismeretre, hogy Isten akaratához igazítsa. Tehát a Szent Szellem segít nekünk kalibrálni a lelkiismeretünket, segít nekünk azt a bennünk lévő iránytűt helyesen beállítani, hogy a GPS-ünk helyesen vigyen bennünket, és ne vigyen el bennünket mellékvágányra. És itt jön a Szent Szellem szerepe, a Szent Szellem együttműködik a lelkiismereteddel, mert az emberi lelkiismeret önmagába hibázhat. Tehát hibás dolgok, erre már az előbb hoztam példákat. Nézzük a Róma 9.11-et. Azt mondja, igazságot szólok a felkentben, csia szerint olvasom a felkentben, ugye itt Krisztusról van szó, Krisztusban, nem hazudok, a lelkiismeretem, a Szent Szellem velem együtt tanúskodik. Nézzük meg egy kicsit az egyszerű fordítást, és az talán jobban érthető a kortárs nyelv szerint. Azt mondja, hogy igazat mondok, nem tudom, ki tudjuk-e vetíteni az efót, nem. Mondom, Róma 9.11 az egyszerű fordítás szerint. Igazat mondok, nem hazudok, hiszen Krisztusban élek, és tanúskodik erről a Szent Szellem által megvilágított lelkiismeretem is. Jó? Róma 9.1, efó. Ez egy fontos dolog megérteni, a lelkiismeret és a Szent Szellem kapcsolatát. Hogy a Szent Szellem által megvilágított lelkiismeret, az a tiszta, az a megbízható lelkiismeret. Tehát ez arra is utal, hogy a Szent Szellem megerősíti, irányítja a lelkiismeretet, hogy összhangba legyen Isten igazságával. A lelkiismeret ebben a tekintetben megbízható, hogyha az a Szent Szellem által vezérelt és irányított. Hogyha képes fölülírni az érzéseinket, a korábbi rossz mintáinkat, a korábbi rossz bevett gyakorlatainkat, akkor igenis a Szent Szellem, illetve az ember lelkiismerete az lehet egy jó iránytű. Tehát az ember sokszor a saját erejéből képtelen helyesen cselekedni, a Szent Szellem vezetése által képes lesz összhangban élni a saját lelkiismeretével. Nézzük a következő témát, az is izgalmas. A lelkiismeret és az ítélkezés kérdését is megnézhetjük. Az Új Szövetség arra figyelmeztet minket, hogy a lelkiismeret ne váljon az ítélkezés eszközévé. Nagyon sokszor válnak a rossz, eltorzult, lelkiismeretű emberek ítélőbírává. És mindez a saját rossz lelkiismeretükből fakad. Ugye most itt van a karácsony például, csak mondjuk, és van akinek, meglátják ezt a fenyőfát, és ez rossz lelkiismeretet okoz, mert visszavezetik nem tudom én milyen pogány kultúrákhoz. Honnan származik ez egy rossz lelkiismeret? Onnan, hogy ezt alakította ki, ezt tanították neki. Holott egy fenyőfa se nem jó, se nem rossz, se nem bálvány, se nem bálvány, mert mindössze egy tárgy, attól függ, hogy milyen hittartalmat társítasz hozzá. Engem például Isten örökké valóságára emlékeztet, és akkor ez egy helyes hit, és teljes lelkiismerettel, jó lelkiismerettel fölállítjuk otthon is a fenyőfát, meg itt is. Van akinek ez megbotránkozást fog okozni a lelkiismerete miatt. Mert ő úgy gondolta, hogy akkor bűnt fog elkövetni, és Isten ellen vétkezik, és egy rossz történelmi hagyományt ápol, és ebből nem tudom én milyen eltorzulások vannak, és már is jön az ítélkezés. Miből fakad az ítélkezés? Egy rossz lelkiismeretből. Az is. Pál apostol a korintusi gyülekezetben uralkodó, ugye megosztottságra utalva írja a következőt, 1 Korintus 4:3-4. Rám nézve pedig igen csekély dolog, hogy tőletek ítéltessem meg, vagy emberi ítéletnaptól, sőt, magam sem ítélem meg magamat, mert semmit sem tudok magamra, de nem ebben vagyok megigazulva, aki engem megítél az Úr az. Na most itt nézzük az egyszerű fordítást, megint egy kicsit fog nekünk segíteni, azt is leírtam, tehát megvan az igehely, ugye? 1 Korintus 4:3-4. Én azonban nem törődöm vele, mi a véleményetek rólam, és hogyan ítéltek meg engem. Az sem érdekelne, ha a bíróság ítélkezne felettem, sőt, még én sem mondok ítéletet magamról. Bár a lelkiismeretem tiszta, ez még nem bizonyítja, hogy ártatlan vagyok, maga az Úr fog felettem ítélkezni. Tehát látod, hogy Pál az igéből vette, majd az Úr fog ítélkezni. Mert Pál, amit tett, az tiszta lelkiismeretből tette. Az Isten iránti odaszántság, a Szent Szellem vezetése általi tiszta lelkiismeret által cselekedett, a korintuszi gyülekezetben is, amikor megfedte őket, és azt mondja, hogy nem érdekel az ellenvélemény, hogy a ti szokásaitok, a pogány kultúrából jött, eltorzult lelkiismeretek nektek mit enged meg és mit diktál, azt mondjuk, hogy már pedig ez a helyes. És ragaszkodnunk kell, és meg kell őrizni a tiszta lelkiismeretünket, mert nem tudod becsapni magadat. A lelkiismereted az fog ítéletet mondani, vagy felmentő, vagy kárhoztató ítéletet. Valamelyiket, vagy pedig azt mondja, hogy oké, ez így rendben van. Vagy békességet hoz, vagy vádlást, vagy felmentést, vagy igaz ítéletet. Úgyhogy nézzük. Hogy milyen figyelmeztetései vannak a lelkiismerettel kapcsolatban az új szövetségnek, még marad egy kis időnk, hát a végére biztos nem jutunk ennek a témának, és még elő fogjuk hozni, mert szerintem nagyon-nagyon fontos. Az új szövetség több nyelven is figyelmeztet a lelkiismeret helytelen használatára, vagy elhanyagolására. Ugye Pál szerint a lelkiismeret megkeményedhet, ha az ember nem hallgat rá. Ugye a kemény szív, a szívnek a keménysége. Jó, tehát nézzük, az 1 Timóteusz 4:2 talán már az előbb volt, az FO szerint is most nézzük meg. Ezeket a képmutató és hazug tévtanítók terjesztik, akiknek a lelkiismerete már kiégett. Itt ezt a szót használja, a Csia is ezt használja, hogy kiégett. Kiégett lelkiismeret. Azt jelenti, hogy érzéketlen. Érzéketlen az erkölcsi jóra. Érzéketlen Isten igéjére, érzéketlen a Szent Szellem vezetésére. És egy kiégett lelkiismeretű embernek a belső állapota, az nem mondható el, hogy a békesség. Jó? De azt jelenti, hogy az ember folyamatosan figyelmen kívül hagyja a lelkiismeret hangját, érzéketlenné válhat, képtelenné teheti őt az erkölcsi ítélet alkotására. Nem tud helyes erkölcsi ítéletet hozni. A megkeményedett lelkiismeretnek van három jele. Érzéketlenség a gonosszal szemben. Tehát ez az ember már nem érzi a tetteinek a súlyát, és igazából nem is érdekli, hogy másoknak milyen károkat okoz, mit tesz, milyen gonoszságot tesz. Tehát egy ilyen lelkiismeret, egy kiégett lelkiismeretnek van például a másik, az egy hamis igazságérzet. Tehát a torz lelkiismeret az elfogadhatónak tekinti az erkölcstelen viselkedést is. Jó? És már nem okoz neki bűntudatot, tehát erről az egészséges belső figyelmeztetésről, bűntudatról beszélek, tehát ami arra szolgál, hogy kiigazítsa az ember. Tehát nem azt, hogy az ember elítélje magát. Még egyszer mondom, ez az ítélet nem Istentől jön, hanem belül. Ez egy önvédelmi mechanizmus, amit Isten adott nekünk arra, hogy az igazság útján jó, tiszta lelkiismerettel meg tudjunk maradni. Ez egy hasznos dolog. Még akkor is, hogyha... Tehát nem érez bármilyen... Hányszor mondjátok, még lelke sincs az ilyennek, ugye? Lelketlen, ha lehet hallani. Tehát ez az ember, aki kiégett a lelkiismeretében. Nem számít, nem érez bűntudatot, nem érez... semmi rosszat, hogy ezen változtatni kellene, vagy hogy ez így nem jó, sőt, teljesen ugye, meg van elégedve magával, és úgy gondolja. Tehát ez a lelkiismeret megkeményedése miatt az ember nem érzi szükségét a kiigazításnak, a helyreigazításnak, a megtérésnek, és eljuthatnak ide keresztények is, sajnos. Amikor figyelmen hagyják, kívül hagyják Isten igéjét, amikor nem folytatnak önvizsgálatot. Tehát, a lelkiismeret az egyik legfontosabb ajándéka Istennek, amely segít eligazodni az erkölcsi kérdésekben, fenntartani a kapcsolatot Istennel. A Szent Szellem munkája révén a lelkiismeret megerősödik, és irányt kap, hogy az ember hűségesen járjon Isten útján. Azonban fontos, hogy a lelkiismeretet folyamatosan tisztítsuk, formáljuk Isten igéje által, hogy elkerüljük a torzulást vagy a megkeményedést. Jó, most egy másik téma, még van 10 perc, talán a végére érünk, vagy a végére nem is, de az üzenetem felére legalább eljutok, hogy mit tegyünk akkor, hogyha a lelkiismeret elítél bennünket. Hogy hogy álljunk ehhez a kérdéshez, amikor a lelkiismeret vádol. És ilyen vádlást éreztünk már mindannyian, nap mint nap küzdelmeink vannak a lelkiismerettel. Tehát a lelkiismeret elítélő hangja gyakran ugye bűntudatként jelentkezik az emberben, tehát bűntudata van, lelkiismeret furdalása, inkább így mondanám, így a közismert. Amikor valamilyen erkölcsi hibát követünk el, vagy eltérünk Isten akaratából. Ez egy belső figyelmeztetés, tehát nem Isten elutasítását jelenti, ismét hangsúlyozom, hanem az ő szeretetteljes hívását, hogy térjünk meg, rendezzük a dolgainkat az ige szerint. Ez az a belső hang. Egyszerű fordítás szerint a János, 1 János 3.19.20. 1 János 3.19.20. Így lehetünk biztosan abban, hogy az igazsághoz tartozunk, így nyugtathatjuk meg szívünket Isten előtt még akkor is, ha vádol bennünket a lelkiismeretünk, hiszen Isten sokkal hatalmasabb, mint a lelkiismeretünk, és mindent jól lát. Amen. Halleluja. Tehát a bűntudatát önmagában az nem egy rossz, vagy pontosabban a lelkiismeret furdalás, inkább nevezzük így. Tehát nem haszontalan érzés, hanem Isten kegyelmének, a munkájának a része, amely ugye arra ösztönöz bennünket, hogy ismerjük fel a céltévesztéseinket, igazítsuk ki magunkat. A lelkiismeret hangja figyelmeztet arra bennünket, hogy nem jó úton megyünk, a céltévesztéseink, a rossz cselekedeteink, azok tönkre tudnak tenni bennünket, de ugyanakkor van lehetőség a helytállásra. Tehát hogyan válaszoljunk a lelkiismeret vágyaira? Semmiképpen ne úgy, hogy elítéljük magunkat. Semmiképpen ne úgy, hogy önkárhoztatásba kezdjük, és ezt hosszú éveken keresztül tartjuk. Vannak emberek, akik hosszú-hosszú évekig, évtizedekig hibáztatják magukat, és olyan súlyos önvádban vannak, hogy egyszerűen tönkreteszi a saját életüket. Tehát itt sem szabad a szélsőségekbe esni. Ha a lelkiismeretünk elítél minket, akkor fontos, hogy ne hárítsuk el azt az érzést, hanem nézzünk egyszerűen szembe vele. Tehát az Új Szövetség világos iránymutatást ad arra, hogyan kezeljük az ilyen helyzetet. Ismerjük el először is saját magunknak, hogy igen, elrontottuk, eltévesztettük. Nyilván ehhez alázat kell, nyilván ehhez az embernek meg kell aláznia magát, és az a lényeg, miután fölismertük, akkor térjünk meg belőle. Igazítsuk ki magunkat. És ez a keresztény kötelességünk. Ugye most nem akarok az Ószövetségben menni, az egy másfajta szövetség volt, de ezért volt Isten szíve szerint való ember Dávid is. Ugye, tehát az eszményi király az Ószövetségben az Dávid. Saul az a rossz király. Ha megnézed, Saul nem tett olyan gonosz dolgokat, bocsánat, mint Dávid. És mégis az eszményi király Dávid. Miért? Pontosan a szíve miatt. Mert amikor eltévesztette a dolgokat, akkor nem volt benne gőg, hanem volt egy alázat Isten fele, azt mondja, igen uram, ezt elrontottam, te tudod, ismersz, vizsgálj meg engem, büntess meg engem, vagy csinálj, amit akarsz, csak a kapcsolatunkat azt ne vedd el tőlem. Ez volt a Dávid, és ugyanez a motiváció kell, hogy legyen a keresztényben. Nem bujkálni kell Isten elől, amikor Ádám vétkezett, akkor mi miatt? A lelkiismeret miatt elbújt Isten elől, vádolta a lelkiismeret, mert tudta ott belül, az ítélet megszületett a lelkiismerete által, hogy bűnös. Mert igen. Tehát a bűntudat helyes kezelése az nem önkárhoztatás, még egyszer hangsúlyozom. Szükséges a megtéréshez az, hogy amikor a lelkiismeret furdalásod van, hogy igazítsd ki magad, tehát nem szabad, hogy állandó teherré váljon. Tehát Isten nem akarja, hogy a múltbeli bűneink miatt keseregjünk. És ezt nagyon sokan teszik keresztények. Sírniuk kell a bűneik miatt, vannak ilyen gyülekezetek, mert ha a bűneid miatt nem sírsz, akkor nem tértél meg igazán. Amikor egy pogány Krisztushoz jön, akkor onnan állapítják meg, hogy igazán megtért vagy nem, hogy sírt vagy nem sírt. Mi köze az újjászületésnek a síráshoz? Mosolyogtok sokan, de sajnos ezek valóságok a keresztény életben. Tehát nem szabad, hogy túlzottan reagáljunk a lelkiismeretnek a vágyaira. Tehát a helyes kezelése ugye abban segít, hogy elkerüljünk, két szélsőség van a lelkismeret furdalásnál. Az egyik az önvád és a kétségbeesés. Tehát ez az egyik. Ez akkor jelentkezik, ha valaki nem fogadja el Isten megbocsátását és állandóan vádolja magát. Ezért helyes az, hogy tudjad, hogy te ki vagy Krisztusban. Te megigazult vagy, igaz vagy Isten előtt, még akkor is, hogyha tiszta lelkiismeretből tiszta nagy butaságot csinálsz. Jó? Tehát akkor is igaz vagy Isten előtt. Ezt tudni kell. Tehát önvád, kétségbeesés. Tehát ez akkor jelentkezik, ha valaki nem fogadja el Isten megbocsátását, és állandóan vádolja magát. Ezek a bűntudattal terhelt keresztények, akik még mindig azt írják magukról, hogy ők bűnösök is, meg igazak is. Hát az ember nem skizofén, tehát nem lehet benned egy bűnös is, meg egy igaz is. A szellemem igaz, én megigazult vagyok Isten előtt, meg te is, ha Krisztusban vagy, ennek ellenére, mint megigazult, vannak céltévesztéseink. Tehát ez a túlzott önvád. És akkor a másik szélsőség az pedig a közöny, meg az érzéketlenség, hogyha valaki figyelmen kívül hagyja a lelkiismeret figyelmeztetését, bűntudat eltompulhat, és a szív megkeményedhet. Ezt is írja a Biblia. Milyen gyakorlatok vannak a bűntudat helyes kezelésére? Nézzük meg, hogy mit ír az írás a 2 Korintus 13.5-ben. Azt mondja, hogy vizsgáljátok meg magatokat, hogy valóban hitben éltek-e. Tegyetek próbára magatokat. Vagy talán nem tudjátok, hogy a Krisztus bennetek él? Ugye kivéve, hogyha méltatlanok vagytok, folytatódik az ige, de te nem vagy méltatlan, mert te Krisztusban vagy. Jó? Tehát meg kell vizsgálni magunkat, hogy valóban hitben járunk-e, valóban hitben élünk-e. Tegyétek próbára magatokat. Mi az, ami ebben segít? A másik dolog az imádság. Tehát nagyon fontos, hogy Isten kegyelmét hittel elfogadjuk, kérjük, figyeljük az ő vezetését, hogy elkerüljük a hasonló hibákat. Ne essünk a szélsőségekbe. A másik, ami nagyon fontos, Isten ígéreteinek a megvallása. Például Róma 8.1, nagyon jól ismert igehely. Nincs azért immár semmi kárhoztatásuk azoknak, akik Krisztus Jézusban vannak, akik nem test szerint járnak, hanem szellem szerint. Tehát ne hagyd, hogy a lelkiismereted elítéljen. Egy egészséges bűntudat, úgymond, vagy lelkiismeret furdalás, inkább így nem annyira félreérthető, az a mi védelmünkre van. Ezért Isten ajándéka. Ha nem lenne ez az emberben, akkor az ember az egy érzéketlen tuskó lenne. Bocsánat, hogy ezt beszélem, de ez az igazság. Tehát ez az, ami nincs meg az állatokban, nincs meg, hanem az embert emelte Isten arra a rangra, és arra a méltóságra, hogy adott lelkiismeretet. Úgyhogy a lelkiismeret az Isten ajándéka. És a lelkiismeretünket meg kell tisztítani, ahogy a zsidókhoz írt levél mondja a 9.14-ben, hogy hangsúlyozza az új szövetség, ugye Krisztus áldozata, most az Úr vacsorában is volt róla szó, amely megtisztítja a lelkiismeretünket. Mennyivel inkább a zsidó 9.14, mennyivel inkább a Krisztusnak a vére, aki örökké való szellem által önmagát áldozta fel áldozatul Istennek, megtisztítja a ti lelkiismereteteket a holt cselekedetektől, hogy szolgáljatok az élő Istennek. Tehát ez a tisztulás ugye nem csak a múlt bűneire vonatkozik, hanem a jövőbeli bűnökre is, amiket el fogunk követni, céltévesztésekre, olyan rossz dolgainkra, amiket megteszünk hústestből, a hústest indulatából, tudatlanságból, ismerethiányból, vagy akár szándékosan, bár ez ugye nem helyes, ez nem egy keresztényi hozzáállás. Tehát pontosan azért, hogy az Istennek teljes szívből tudjunk szolgálni. És rossz lelkiismerettel nem lehet Istent szolgálni. Tehát most összegezzük itt ezt, amiről ugye most utoljára beszéltem. Tehát amikor a lelkiismeret elítél minket, az Isten szeretet teljes figyelmeztetésének a jele, hogy térjünk vissza az ő útjaira. A bűntudat az nem Isten ítélet, hanem lehetőség a megtérésre és a lelkiismeret megtisztítására. Jézus Krisztus áldozata által Isten teljes megbocsátást ugye kínál mindannyiunknak, és adott mindannyiunknak, lehetőséget arra, hogy békességben és tiszta lelkiismerettel éljünk Isten előtt, az emberek előtt, önmagunk előtt. A gonoszság, a céltévesztés felismerése, ugye megtéréshez vezet el minket, elvezet minket a lelki szabadsághoz, amelyre Isten teremtett bennünket. És itt az Amen.